keresnek és hogyan a fővárosi vízművek föld alatti nyomozói? Mekkora veszteséget okoznak a nem látható vezetéksérülések? Miért éjszaka lehet a legkönnyebben megtalálni a rejtett csősérüléseket? Hogyan lehet centi pontosan meghatározni egy rejtett csőtörés helyét? Mire jó a piezo mikrofon és a korrelátor? Üdvözlöm a hallgatókat! Munkatársam Lackó Milán, én Schubert Örs vagyok, ez pedig itt a Vízhang, a Fővárosi Vízművek podcastje. Üdvözlöm a hallgatókat, Schubert Örs vagyok, ez pedig itt a Vízhang, a Fővárosi Vízművek podcastje. Munkatársam Lackó Milán.
Üdvözlöm a hallgatókat.
És kollégánk Vasas Tamás, vízveszteségelemző csoportvezetővel beszélgetünk. Szia Tamás, köszönjük, hogy itt vagy.
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
Említettük, hogy vízveszteségelemző kollégánk Vasas Tamás, aki itt ül velünk. Mi az a vízveszteségelemzés egyáltalán, és miért van rá szükség?
Minden víziközmű szolgáltató cégnek alaptevékenysége az, hogy a hálózatán rejtett csőtöréseket, szivárgásokat keressen meg. Ez a nem számlázott víz vagy az értékesítési különbözetnek a csökkentése, amiatt van szükség. Ugye a fővárosi vízművek szolgáltatási területén 6000 kilométernyi hálózaton keres a mi csoportunk rejtett szivárgásokat. Évente levizsgálunk 1000 kilométernyi hálózatot, jellemzően 300-350 olyan csőtörést találunk, amiről senki nem tud. Ez azért egy nagyon fontos tevékenység, mert ha az utcán látjuk, hogy hömpölyög a víz, akkor ott pár száz köbméter vízmennyiség folyik el, mire kimennek a kivizsgálóink kéklámpával és lezárják a csőtörést. Viszont ha van egy másfél köbméter per órás rejtett csőtörés a földben, ami nem jelentkezik sehol, akkor azon több ezer köbméter víz elfolyik évente. Adott esetben nagyobb hibákon 30-40 ezer köbméter vízről van szó, tehát ez egy akkora mennyiség, aminek a felderítése nagyon fontos minden szolgáltató számára. Az a tapasztalatunk így 32 év után, hogy a fővárosban minden időpillanatban legalább 1000 darab rejtett szivárgás van. Ebből találunk mi meg 300-350 darabot. Ez igazából szinten tartásra elég, mert ezek újra képződnek. Ugye a vezeték állapota az, tehát előregedett a hálózatunk, ezt ki lehet jelenteni. Van még Eternit, azaz Asbestcement hálózatból nagyjából 2400 kilométer, régi öntött vas vezetékünk is 1000 kilométer hosszban van még a földben. Ezeknek a kicserélése, vagyis leváltása, modernebb vezetékhálózat az hatalmas nagy munkát igényel, és nagyon nagy költséggel jár. Tehát igazából úgy lehet mondani, hogy ez egy nagyon hosszú távú feladat számunkra is az, hogy az előregedő hálózaton ezeket a rejtett szivárgásokat felderítsük.
Akkor jól értjük, hogy a vízveszteségelemzés az rejtett csőtörések megtalálása?
Pontosan így van.
Említetted a nem számlázott vizet, ez micsoda pontosan?
A nem számlázott víz, vagy más néven értékesítési különbözet, ez a csőhálózatba bepumpált víz és az eladott víznek a különbsége. Ez ugye annyit jelent, jelenleg a fővárosban 13,7% a nem számlázott víz értéke. Ez ugye annyit jelent, hogy 100 liter, minden 100 liter vízből 13,7 liter víz, majdnem 14 liter víz nem kerül kiszámlázásra. Ennek a nem számlázott víznek nagyjából a felét teszik ki a fizikai veszteségek, ezeknek a felderítése a mi feladatunk.
Uh-huh. És el tudnád nekünk mondani, hogy hogyan történik a vízveszteségelemzés? Tehát mi alapján, kik csinálják, hogyan csinálják?
A veszteségelemzés az egy, a mi csoportunknál háromfős mérőcsoport végzi éves tervünk alapján. Az éves tervet mi készítjük el a tárgyév előtti november, december körül. Igazából az éves terv alapja egy 1986 óta létező összes mérést tartalmazó táblázat, ez alapján mi magunk azokat a területeket, amiket levizsgálunk, azoknak a mérésértékeit beírjuk ebbe a táblázatba, és akkor mi magunk javasoljuk, hogy arra a területre hány év múlva menjünk vissza, és az éves tervnél elővesszük ezt a táblázatot, és úgymond a saját magunk által javasolt időben megyünk oda vissza, tehát akkor tesszük be a terve, amikor a mi magunk javasoljuk. Ezen kívül a csőhálózati kirendeltség vezetőket is meg szoktuk kérdezni, hogy van-e igényük arra, hogy a saját területükön, tehát szeretnének-e, vannak-e olyan hálózatrészek, ahol sok hibát azonosítottak már, vagy ahol sok látványos csötörés volt, hogy akarnak-e ott esetleg ilyen tevékenységet végeztetni velünk, és akkor az is természetesen bekerül a tervünkbe. Ezen kívül ez még annyival bővült, hogy az irányítási központunkhoz befutó, SCADA-ba befutó adatok alapján ők is javasolnak levizsgálandó zónákat, körzeteket. Ha ott az éjszakai minimum értékek megemelkednek, ők ezt folyamatosan monitorozzák, figyelik. Az éjszakai minimum értékek egy kis zónán vagy DMA körzetben megemelkednek, akkor küldenek nekünk tehát e-mailben megkapjuk, hogy melyik területeken emelkedett meg az éjszakai minimum, és akkor azokra mi rárepülünk, és levizsgáljuk a teljes körzetet vagy zónát, hogyha...
Ez az éjszakai minimum érték, ez micsoda, minek az értéke?
Az éjszakai minimum érték azt úgy kell elképzelni, hogy ha van egy nagyjából 10 kilométer hálózat szakaszt tartom, vagy hálózat rész, vagy egy külön zóna, azon a részen a hajnali órákban 3 és 4 körül van az éjszakai időszak, amikor az emberek abszolút nem fogyasztanak vizet, nem mennek mosógépek, nem főznek, nem fürdenek. Tehát ezek az éjszakai minimum értékek, az a éjszakai 3-4 óra, hajnali 3-4 óra, ezeket a fogyasztási adatokban lehet vizsgálni, tehát grafikonokon meg tudjuk jeleníteni körzetenként, zónánként, és ha ezt folyamatosan figyeljük, akkor ha ez az éjszakai minimum érték megemelkedik egy 10-15%-kal, akkor már ott képződött egy rejtett sérülés, vagy esetleg belső hiba is lehet, mert ugye egy zónában nem tudjuk, hogy a maga a hiba az mérőn belül alakult ki, vagy pedig úgymond a mi közcsőhálózatunkon keletkezett ez a hiba, de ha tudjuk, hogy abban a körzetben megemelkedett 10-15%-kal, akkor mi arra rávonulunk, és akkor igyekszünk felderíteni a hiba helyet, kijelölni.
Ugye itt az éjszakai minimum értékekről beszélünk, ez azt jelenti, hogy éjszaka is dolgoztok?
Pontosan, a 4 darab háromfős mérőcsoport, úgymond 2 veszteségelemző autón, tehát mérőkocsin váltásban dolgozik. Hát a munkarend szerint egy hét éjszakás, egy hét nappalos váltásban vannak a két autón, a 4 csoport, váltják egymást. Igazából az éjszakai minimum mérésnek az a lényege, hogy úgymond utcánként mérjük, hogy mennyi abban az utcában, vagy utca részben, vagy akár több utcában is mennyi éjszaka a fogyasztás. Van egy sarokszámunk, ez a 0,3 köbméter per óra per kilométeres veszteségérték. Tehát, hogyha egy kilométer vezetékszakaszon 0,3 fölött van ez az éjszakai minimum érték, akkor abba nagyon nagy eséllyel rejtett csőtörés van. Az még akkor természetesen lehet, ahogy az előbb mondtam, lehet belső hiba is, de mert azt akkor abban az időpillanatban még nem tudjuk az éjszakai mérés során, de lehet a mi közső hálózatunkon is hiba. Ezt utána az éjszakás hét után ugyanez a mérőcsoport fölvonul a helyszínre, és ahol 0,3 fölött van ez a veszteségérték az a kilométerenként, akkor azt akusztikus műszerekkel ezeket a vezetékszakaszokat levizsgáljuk, és megkeressük a rejtett csőtörést. Ez az alapja.
Hogy működik ez a mérőkocsi, amit említettél?
Hát a mérőautó úgymond két részre lehet vontani. Az autóban hátul van egy mérőtér, ezen kívül van egy kezelőtér, úgy hívjuk, mi konyhának szoktuk becézni. És a mérőtérben a mérőautóban be van építve egy úgynevezett mérőhíd, abban van egy indukciós átfolyásmérő egy nyomástávadóval, és ezen a mérőhídon keresztül tápláljuk be a vezetékszakaszba, a mérendő vezetékszakaszba, a vezetékszakaszon kívül lévő tűzcsapról tápláljuk meg a mérendő vezetékszakaszt, és utána kizárjuk azt a részt, amit mérünk, és tehát csak az autón keresztül kap vizet az a mérendő utcaszakasz, magyarul vízórával, az indukciós mérőt hívhatjuk vízórának is, tehát úgymond vízórával mérjük, hogy éjszaka mennyi a fogyasztás. Ennek nullának kell lenni bizonyos idő pillanatokban, vagy akár perceken keresztül. Ha ez nem nulla, akkor biztos, hogy abban valamilyen sérülés, vízelfolyás van.
Uh-huh. Igen, tehát akkor kiszakaszoljátok tulajdonképpen a vezetéket, és a kocsin keresztül
tápláljuk meg. Így van, pontosan.
Uh-huh. És említetted ezeket az akusztikus műszereket, ezek hogy működnek?
Az akusztikus műszereink igazából nek az alapja egy minden akusztikus eszköznek a lelke vagy az agya, az piezo mikrofon, ami több százszorosára föl erősíti a csőtörés hangot. Ez régi technológia, de igazából erre a tevékenységre a legfontosabb eszközünk. A érintő és talajmikrofonban is, ezen kívül a számítógépes műszerünkben, az úgynevezett korrelátornak a rezgés felvevőjében is piezo mikrofon van. Tehát azt lehet mondani, hogy ugyanaz az eszköz az alapja ezeknek a készülékeknek. Abban az esetben, hogyha éjszakai minimum mérés során veszteséget detektáltunk a mért vezetékszakaszon, akkor a következő héten felvonulunk arra a területre, és akusztikus műszerekkel, érintő mikrofonnal kezdünk, azzal végighallgatjuk az összes szerelvényt, tűzcsapot, tolózárat, légszelepet, bekötési fülzárót, és megpróbáljuk felderíteni a hiba legpontosabb helyét.
Nagyon izgalmas dolgokat mondasz, csőtörés, hang, meg ezek a műszerek egyáltalán. Ugye ezt a műszert hogy hívjátok? Van ez a narancsárga műszer, amit megtekinthetnek a fogyasztóink a nyílt napjainkon. Ezt hogy hívják?
A mi műszer parkunk alapja egy kombi készülék, amely mikrofonkészlet és korrelátor egyben. Tehát ez azt lehet mondani, hogy egy narancsárga bőrönd elég nekünk ahhoz, hogy a hiba helyet centipontosan kijelöljük.
Uh-huh. Mennyibe kerül egy ilyen műszer?
Hát az most jelenleg ez a kombi készülék olyan 4 millió forint. Tehát nem olcsó eszközök, de ez a tevékenységhez úgymond ez elengedhetetlen. És úgymond a korszerű technika.
Uh-huh. És milyen részekből áll ez? Tehát említetted ezt a korrelátort, meg az érintő mikrofont?
És a talajmikrofont.
És a talajmikrofont, aha. Tehát három részből áll ez a dolog.
Úgy lehet mondani, hogy három részből áll, igen. Úgy mondanám el, ahogy mi ezt a konkrét hiba felderítést végezzük. Abban az esetben, amikor felvonulunk egy általunk csőtörésgyanús vezetékszakaszra, akkor ebből a kombikészülékből az érintő mikrofont rakjuk össze először. Ezzel elkezdjük, hogy minden egyes ponton ráhallgatni a vezetékhálózatra, ami ott van. Tűzcsapok, tolózárak, légszelepek, bekötési fülzárók, tehát minden ponton ráhallgatunk, és keressük az érintő mikrofonnal, keressük ezt a jellegzetes csőtörés hangot, ami 150 és 400 Hz frekvencia között szól igazából 90%-ban. Le is lehet ezeket a műszereket szűrőzni, ezeket a hangok természetesen föl is lehet venni. Na most, amint kijelöltük, megtaláltuk azt a pontot, ahol a leghangosabb a hálózatrész, akkor ebből a kombi készülékből összerakjuk az úgynevezett korrelátort. Ez a készülék úgynevezett keresztkorrelációs késleltető méréssel úgymond centipontosan meghatározza a sérülésnek a helyét. Ez van kettő darab rezgés felvevő, amit rákapcsolunk két darab rádiós adóra. Ezt a leghangosabb pontot közrefogjuk, tehát az a lényege, hogy úgymond a két rezgés felvevő között legyen a feltételezett hiba. Amint bekapcsoljuk az eszközt, akkor a rádiós kapcsolat útján a központi egységbe a detektált csőtörés hangot beküldi a két adó a központi egységben. A központi egységben maga a számítógép a beadott adatok alapján, mert szükséges hozzá az anyag, tehát a vezeték anyaga, az átmérője és a hossza. Ezeket meg kell adni, mert a számítógép ezekhez a paraméterekhez választja ki azt a hangterjedési sebességet, ami alapján ő számolni fog. Amint ezeket az adatokat betápláltuk, elindítjuk a mérést, az eszköz percenként 10-szer összehasonlítja, tehát korrelációs mérést végez, összehasonlítja a két pontból beérkező csőtörés hangot. Igazából a hangterjedési sebesség időkülönbsége alapján teszi föl egy képernyőre a vezetéknek a hangképét, azaz egy grafikont. Ahol a grafikonnak a csúcsa van, ott van a hiba. Ezt utána mi lemérjük mondjuk a két pont közül bármelyiktől indulva, feljelöljük azt, hogy a korrelátor hova jelölte ki nekünk ezt a hibát. Utána nagyon fontos magunknak is, és az eszköz ellenőrzése is olyan szempontból, hogy ha nem homogén a vezeték, tehát ha bejavítás van benne, és mi erről nem tudunk, akkor 2-3 méterrel adott esetben több méterrel is odébb lesz a hiba, maga a hibahely. Ezt mi utána talajmikrofonnal, tehát átalakítjuk az eszközt talajmikrofon funkcióra, és talajmikrofonnal szépen végigmegyünk a vezeték szakasz fölött, egy 20-25 méteres szakaszon, és füllel is rá ellenőrzünk arra, hogy pontosan ott van-e a hibahely. Tehát azaz kontrolláljuk magát a korrelátoros mérést a saját füllel. És ahova, és ez 80%-ban különben a korrelátort meg szoktuk erősíteni, de nagyon nagy szükség van a pontosításra, mert ugye minden egyes aszfaltbontásban végzett hibahelyfeltárás, az a csőtörés javítás nélkül olyan 6-700 ezer forint. Tehát de nagyon pontosan ki kell jelölni, hogy első bontásra meglegyen a maga a hibahely.
Nehéz eltalálni, hogy pontosan hol is van a csőtörés?
Tehát, hogy hányszor nyúlzok mellé nagyjából?
Azt lehet mondani, hogy a csoporttól az elvárás a vezetés felől egy 85%-os pontosság elsőre. Ez pont egy átvilágításon estünk keresztül ebből a szempontból az idén, és az elmúlt 20 évben 90-92%-os pontossággal találjuk el elsőre a hibát, ami ezen az előregedett hálózaton ez egy Európában is egy elég jó számnak mondható, tehát elég hatékony az alakulat, azt lehet mondani.
Ez valóban nagyon jó hangzik, és ha már hatékonyság, mennyi idő feldelíteni nagyjából egy-egy hibát, mik a prioritások ilyenkor?
Abban az esetben, hogyha tudjuk, hogy melyik szakaszon kell a hibát keresni, akkor nagyjából egy másfél-két óra a hibahelynek a pontosítása. Tehát mondjuk 80%-ban. Abban az esetben van természetesen nehezítő körülmény, hogyha több vezeték van egy utcában, akkor azon el kell morfondírozni, hogy és ezek valamelyik végponton, vagy valamelyik részen egymással össze vannak kötve. Ugye a nagyobb átmérői vezetékeinken 300-tól fölfele, 300 mm átmérőtől fölfele nagyon ritka, nagyon kevés szerelvény van rajta. És úgymond van áthallás az egyik vezetékről a másikra. Általában nagy vezetéken, ha hiba van, akkor az áthallás van a kis vezetékre is, ha ezek össze vannak kötve. Olyan hibával is találkoztunk már, amikor a nagy vezetéken lévő hiba, ami nem lelhető felszerelvény, ráfújt, azaz hangot generált a kis vezetéken. Tehát mindenféle eset előfordul, és akkor ilyenkor alapvetően, ha nincs rajta, ritkán van rajta a szerelvény, akkor a korrelátor nehezen használható, vagy abszolút nem használható, akkor bizony a kollégáknak a saját fülükre kell hagyatkozni, és úgy kell kijelölni a hibát, akkor nem nagyon van más megoldás. Nagy vezetéken is, ahol több száz méterre vannak egymástól szerelvények, nem szól el feltételezett hiba hely, nem szól el egyik végpontra se. Tehát mert a korrelációnak is az a alapfeltétele, hogy akkor dobja szépen a korja hibát, hogyha két mérési ponthoz odaérkezik adott frekvenciájú csőtörés hang. Ő akkor tudja nagyon szépen, ha csak az egyik pontban, akkor már nem tud teljesülni a korrelációnak a feltétele.
És amikor így hallgatóztok, az éjszaka történik?
Ez abszolút a forgalmi zajtól függ. Például kisebb utcákban, akár belvárosban is ritkábban lakott területen, tehát ahol nincs nagy forgalmi zaj, nincs nagy alapzaj, ott nappal simán lehet ezt a tevékenységet végezni, mert a műszereink általában zajvédettek, vagy zajárnyékoltaknak lehet mondani. Abban az esetben, hogyha például az alkotás úton ugye nem lehet nappal hallgatózni, abban az esetben az éjszakás csoport, aki ezt a területet vizsgálja, akkor ha éjszakai minimumméréssel nagy veszteségértéket mérünk, akkor az a metódus, hogy azért ha nagy értéket mérünk, akkor rögtön, akkor éjszaka, hajnali órákban a kollégák nekiállnak, és elkezdik kiműszerezni ezt a hibát, hogy minél hamarabb felderítsük, és minél hamarabb leessen. A fizikai csőhálózati csoportok tudják a hibajavítást elvégezni.
Vannak tipikus hibák, amikkel találkoztok, ami rejtett csőtörést okoz?
Igazából az előregedett hálózaton lévő, az Ethernet hálózatra jellemző a rekafolyások, zsibófolyások, ezek azok a idomok, amelyekkel a csődarabok egymáshoz vannak rögzítve. Azok kívül a legtöbb talán a csőbéklyók, tehát a 240 ezer bekötés van ugye a főváros ivóvíz hálózatán. Ezeken a bekötéseknek a lecsatlakozási pontjai azok a csőbéklyók, ahol meg van fúrva a gerincvezeték és a bekötővezeték. Tehát innen kapnak a vizet a fogyasztók ezekről a pontokról. Ezek szoktak leggyakrabban meghibásodni. Konkrét csőtörésnek a felvett hangmintája, ami alapján a korrelátorral ki tudtuk jelölni a hibát, és ez javításra is került.
És akkor most hallgassuk meg a csőtörés hangot.
Ez a csőtörés hang, ez a két pontból a korrelátorba beérkező hang. És lehet hallani a dupla hangot. Van egy mélyebb, halkabb, és van egy erősebb és magasabb frekvenciájú hang. Tehát lehet hallani a két hangot, vagy a fülek fogják hallani.
De jól értem, hogy akkor alapból csend van, és a zúgást figyelitek, és ahogy egyre erősödik a zúgás, arra fele lesz a csőtörés.
Így van, pontosan. És természetesen visszafele is igaz, tehát hol a leghangosabb, és utána, ahogy távolodunk tőle, úgy halkul is.
Egyre halkul.
Tehát igazából ez ha azt lehet mondani, olyan is van, össze tud szedni a vezeték kábelhangot, metróhangot, ezek. Tehát van egy csomó, de azok abszolút más frekvencián működnek, de például van hasonló hang, ez a kombicirkók például, tehát mondjuk vas vezetéken, bekötésen kiszól a közcső hálózatra, kiszólhat mondjuk ilyen kombigázkészülék, ezen kívül vannak még bizonyos ventilátorok is, amelyek mondjuk pincében vannak, pince üzletelésében, a ventilátor is ki tud szólni, tehát ezekre nekünk figyelni kell, de ebben azért már rutin segít, hogy mi ezeket ki tudjuk. Tehát nem bontatunk azért, mert a hentes boltban megy a ventilátor.
Van esetleg kedvenc sztorid, mondjuk egy óriási rejtett csőtörésről, vagy akármi hasonlóról, ahol mondjuk valami nagyon érdekes dologra bukkantatok?
Hát igen, az elmúlt, azt lehet mondani, hogy 30 év legnagyobb találata az tavaly januárban volt a Citadella sétányon. Az a csütörés volt az, ami elég nagy fegyverténynek is mondanám én. Az úgy kezdődött, hogy egy reggel tavaly januárban szólt a diszpécser, hogy a 17-es sasi zónán durván megemelkedett a fogyasztásérték, ami annyit jelent, hogy több gép is indult, hogy egyáltalán a sasi medencének a vízszintjét tudják tartani. Itt a legnagyobb problémát az jelentette, hogy vannak bizonyos csőtörés típusok, amiknek nincsen hangja. Tehát úgy kell ezt elképzelni, hogyha az átmérőnél, a vezeték átmérőjénél nagyobb darabú héjkitörés keletkezik, tehát olyan a sérülés fajtája, akkor szabad kifolyással távozik a víz a csőből, úgymond, és ennek abszolút nulla hangja van. Erre volt egy ominózus példa még 10 évvel ezelőtt a 22. kerület Aranyfácán utcában. Ott 11-et bontattunk, és két napig ott volt teljes vízbrigád, zsírúj aszfaltban 11 bontás volt, és a 11-re lett meg. Na, azóta van csőkameránk. Pont ezeknek a kitöréses hibáknak a felderítésére, mert ezt akusztikus műszerrel nem lehet megtalálni. Ilyenkor az a meló, hogy fizikai csoport rávont a vezetékre, kivág belőle egy darabot, és mi pedig betolószáras csőkamerával levizsgáljuk. Mert egyszerűen kamerával keressük meg, hogy hol van ez a héjkitörés, mert ez látványos már egy szárt csőből hiányzik egy darab, és adott esetben visszacsorog már az iszap meg a talajból, vissza a szivárgó víz befolyik a csőbe, és ugye a kamerázás helyétől le kell mérni azt a távolságot, és akkor így pontosan azt lehet mondani, a második bontásra ez azért megvan. Vannak ilyen bizonyos szakaszok, ahol ez sűrűn előfordul, az beszcement vezetékeknél ez erre jellemző. Mert ugye ezeket a vezetékeket úgymond 30 évre tervezték, de a legfiatalabb ilyen lefektetett vezeték is minimum 50 éves, tehát sok ilyen hiba lesz még. De azóta van csőkameránk, úgyhogy azt lehet mondani, hogy mindenre van megoldásunk, hogy felderítsük ezeket a hibákat.
Említetted a Citadella sétányt, ott mi történt pontosan?
A Citadella sétányon egy 110 éves vezetékből, egy 200-as vezetékből egy 3 méteres darab egyszerűen kitört, és szabad kifolyással a 200-as vezetéken hömpölyögött a víz be egy feltételezett barlangba, úgyhogy magával vitt nagyjából 170 köbméter altalajt, és nagyjából 2000 köbméternyi víz elhordta ezt a 170 köbméternyi sziklás talajt, hozzá kell tenni, és egy 6 méter mély és 6 méter az út alá benyúló úgymond kráter keletkezett. Tehát 17 teherautó murvával állítottuk helyre a csőtörés javítás után a hibás sérülés szakasznak a munkagödrét. Ez volt idáig talán a legnagyobb, és természetesen ezt úgy kellett megtalálni, 24 órán belül megtaláltuk másnap reggelre, hogy ennek nem volt hangja, és az a vicces, hogy még csak csobogó hangja se volt, pedig dőlt ott rendesen, mondjuk úgy, hogy be volt folytva a gépház, de így is iszonyat mennyiségű víz folyt el, és ez is kamerázással terítettük fel, de nem volt rá szükség, mert ahol rábontottunk, ott volt a hiba elsőre. Tehát ez ott egy kis szerencse is volt, de különben kamerával is meg lett volna. Azért az látványos volt, szerintem valami vízvek. A Facebook csatornáján is van erről videót, tehát meg lehet nézni, az öreg szakikkal együtt családtunk még ilyet, tehát ez egy elég látványos volt.
Uh-huh. És ebben az egész szakmával hogyan lehet elhelyezkedni? Nehéz ide betanulni? Hogy működik ez?
Azt lehet mondani, hogy nálunk nem nagy a fluktuáció. Érdekes módon ez a 18 fő, aki jelenleg ezt a munkát végzi. Ezek úgymond már mindenki régi motoros, általában nyugdíjban mennek kollégák innen. Szerintem talán az a, valahol így megtalálják az emberek, talán a sikerélmény az, ami, mint egy nyomozó. Tehát itt is addig kell menni, amíg a hibát meg nem találjuk, és problémákat meg nem oldunk. Szerintem a legtöbb kollégám úgy van vele, hogy ő ezt hivatásból csinálja. Nagyjából egy fél év, amire, hogyha a új kollega érkezik, nagyjából egy fél év az az idő, amire úgymond nem is a mi betanításunk miatt, hanem saját maga bizonytalansága miatt nagyjából fél év az, amikor először fölmeri fújni. Annyi fél évet hallgatózik és használja az eszközöket, hogy nagyjából ennyi a betanulási idő. Ezt nem lehet tanítják sehol iskolában, ezt itt csúhálózati szerelő ismerettel, vízügyi technikus végzettséggel lehet ide bekerülni.
És mondtad ezt a felfújni, ez mit jelent pontosan?
Hát ezt felfesteni, mi úgy hívjuk, hogy felfújjuk. Ahol a városban lehet látni azt, hogy narancsárgával föl van fújva, hogy víz, akkor ott egy csőtörés van.
Tehát amikor kiszakaszoljátok és akusztikus műszerrel meghatározzátok, akkor így jelzitek a hibajavító csapatnak.
Így van. Hát ez egy segítség nekik, mert egyrészt a konkrét hiba helyre festjük, tehát nem csak magán a gerincvezetéken, hanem a bekötő vezetékre is, hogyha van egy hosszú oldali bekötés, még egy 30-40 méteres bekötés, akkor azon a bekötésen a pontos helyét jelöljük fel, hogy ne bontsanak félre.
Uh-huh. Amikor a hibajavító csapat elvégzi a bontást és a hibajavítást, utána ellenőrzitek, hogy megszűnt a probléma?
Igen, kontrolláljuk, erre azért is van szükség, mert számos esetben volt már olyan, hogy több sérülés is van egy bizonyos utcaszakaszon. Akkor az először leghangosabbat meghatározzuk, és utána ellenőrizzük, hogy hova a másik. Tehát ez egy fontos, mert találtunk egymástól 7-8 méterre is két hibát. Érdekes módon a korrelátor az hozta mind a két hiba helyet, de ilyenkor azért egyenként történik ezt. Minél biztosabb legyen a felderítés találata, emiatt minden ilyen hibát kontrollálunk. Tehát ő, aki ezt a hibáját kijelölte, neki feladata az, hogy utána azt az utcaszakaszt meghallgatja pár ponton, és hogyha a hiba hangot hall, akkor tovább vizsgálódik, ha nem, akkor megy a saját területére, vagy a terv szerinti vizsgálandó területre.
Uh-huh. És akkor itt a vízveszteség csoport, ez mióta működik így, ahogy van, és mik az összszámok, az eredmények?
A jelenlegi felállásban a veszteség elemző csoport 23 éve működik. A 23 éve összesítésében így egy kis sarokszámot mondanék, tehát 23 éve alatt 16.200 kilométernyi hálózatot vizsgáltuk le. Ez azt lehet mondani, hogy durva háromszor vizsgáltuk le a teljes fővárost és az agglomerációt. Ezen a 16.200 kilométer hálózaton 4.500 csőtörést derítettünk fel, annyit jelöltünk fel, ebből mind munkalap született, és erre mindegyikre rá lett bontva. Tehát ennyi rejtett szivárgást derítettünk fel. Ezen kívül van két műszeres kivizsgáló párosunk, akiknek a napi feladata a diszpécserek, munkaprogramozók és a fizikai szerelőcsoportok által adott címpontosítások végrehajtása. Ők a 23 év alatt 6150 címen pontosították ki a hibáját.
Tehát említetted, hogy rengeteg ilyen rejtett csőfolyás van egyszerre a hálózaton. Hogyha ezekkel, tegyük fel, nem kezdenénk semmit, ez mondjuk a fogyasztókra is hatással van, vagy nekünk elcsapog a vízünk, aztán ez így a mi problémánk.
Hát ha ezt a tevékenységet nem végeznénk, akkor nagyjából egy 4-5 év az az időintervallum, ami után elkezdenének bizonyos város részben nyomáscsökkenések, nyomásesések létrejönni, mert a megszaporodott, tehát ha ez a ezres nagyságrendű csütés, ami jelenleg minden időpillanatban van, ha ez többszöröződik, akkor a nyomásesések esélye nagyon nagy módon megnövekedne, az pedig utána vízkormányzással jár, ez lenne rá megoldás. Ezért ez egy alap és szükséges tevékenység.
Egy dologról még nem beszéltünk. Mi történik akkor, amikor nem a mi hálózatunkon találjátok a hibát, hanem mérőn belül, úgymond a fogyasztó oldalon?
Igen, hogyha a hiba hely kijelölés során kiderül, hogy mérőn belül van a hiba, akkor természetesen a fogyasztót értesítjük erről, és ha megrendeli tőlünk ennek a hibahelynek a pontosítását, akkor mi ezt árbevételes munkaként elvégezzük a víznek honlapján. Vannak ezek a árbevételes munkák, amiket végzünk. Belső hibakeresés, nyomvonalazás, hagyományos nyomvonalazás, talajradarozás, hálózat fertőtlenítéssel is foglalkozunk, van egy mobil klózó utánfutónk, általában közületek, laktanyák, kórházakat fertőtlenítettünk már ezzel az eszközzel. Ezeket. Tehát elég összetett a csoport tevékenysége.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Tamás, hogy itt voltál velünk. Nagyon izgalmas ez az egész csoport tevékenysége. Ez volt a Vízhang, a Fővárosi Vízművek podcastje. Vasas Tamással, vízveszteségelemző csoportvezetővel beszélgettünk. Kollégámmal, Lackó Milánnal köszönjük hallgatóinknak, hogy velünk tartottak. A vízhang@vizművek.hu e-mail címre várjuk a podcasthez fűződő kérdéseket, megjegyzéseket, ötleteket, és kérjük hallgatóinkat, azt is írják meg nekünk, ha van olyan téma, amiről szívesen meghallgatnának egy következő részt. Minden jót kívánunk!